Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, amelyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Dr. Kassai Tamás, a Magyar Gyermektraumatológiai Társaság elnöke, traumatológus és kézsebész szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm a műsorban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érzékeny témáról fogunk ma beszélgetni, a gyermekbántalmazásról, amellyel kapcsolatosan talán kijelenthetjük, hogy azon kevés ügyek egyike, amelyben társadalmi konszenzus van annak elítélendőségét illetően. Ennek ellenére időről időre azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy egy-egy atyai pofonba még senki nem halt bele, én is kaptam, mégis ember lett belőlem. Ezek a mondatok hangoznak el bizonyos kommentek, kommentszekciók kapcsán. Néhányan még azzal is kapcsolatosan felemelik a szavukat, hogy épp ezért lesznek ennyire gyengék, gyávák és nyámnyilák az új generáció tagjai. Gyermektraumatológusként mit gondol ezekről a szavakról, megjegyzésekről?
Természetesen egyetlen egy pofont sem elfogadható. Sokkal távolabbról kellene szerintem kezdeni a gyermek bántalmazást vagy gyermek elhanyagolást, angolul abused and neglect definícióját. Minden olyan esemény, minden olyan cselekedet, ami a gyermek számára káros, ami nem jó neki, az tulajdonképpen elkerülendő, nem a gyerek fejlődését, nem a gyerek okosodását, ügyesedését hozza létre. Akkor, hogyha csak nem tudjuk őt iskolába járatni, akkor, hogyha nem tudunk neki ruhát adni, az nem bántalmazás, de elhanyagolás. Akkor, hogyha nem tudunk az ő érzelmi problémáira jól reagálni, akár egy kamaszkori fejlődési nehézségben nem tudunk partnerek lenni, ami persze nagyon nehéz, az is tulajdonképpen valamilyen szinten elhanyagolás, tehát a gyermek számára nem jó, és mindent meg kéne tenni ennek az elkerülésére. Magyarországon szerencsére nagyon egyértelmű, hogy a fizikai bántalmazás az törvényileg és szinte már a társadalomban is teljesen elfogadottan tilos, nem szabad senkit sem megütni. De például a kortárs bántalmazással már nem vagyunk ennyire teljesen egyértelműek, és a bántalmazásnak nagyon sokféle formája, lehetősége van. Az elhanyagolás az kb. 50%, és a bántalmazásnak is van olyan része, ami fizikai bántalmazás, de ez csak olyan 20-25%. A lelki bántalmazás a sokkal, de sokkal gyakoribb, és talán a súlya is nagyon nagy, mert azt lehet mondani, hogy egy pofon, egy zúzódás meggyógyul, de pontosan az a probléma a pofonnal, hogy a pofonnal együtt az a rossz érzés, az az érzelmi bizonytalanság, pláne, hogyha attól kapom a pofont, akitől tulajdonképpen én ezt nem vártam, akkor annak a lelki következményei sokkal súlyosabbak. Ezért nem is lehet elválasztani a fizikai és a lelki bántalmazást nagyon egyértelműen. Természetesen ott van a szexuális bántalmazás, aminek minden formája elítélendő. Még csak akkor is, hogyha nem teszünk semmit a gyerekkel, csak hozzáfér olyan tartalmakhoz, amit abban a korban még nem tud értelmezni, nem tudja, hogy ott valójában mi miért történik, nem veszi észre, hogy ott színészek, szereplők vannak jelen, és ezért nem tudja ezt helyesen értelmezni. Előbb beszéltem a bullyingról, a kortárs bántalmazásról, ami egy nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos közegekben bizonyos poénkodások, viccelődések elfogadhatóak, de nagyon sok gyerek szenved az iskolai vagy a kortárs csoportjában lelki bántalmazást a többiektől, mert éreztetik vele a különbséget, valamiféle negatív kisugárzást kap, amit ő éppen akkor nem tud jól feldolgozni. Vannak egészen speciális formái a bántalmazásnak, van ez a Münchhausen by proxy szindróma, amikor a szülő tulajdonképpen a saját fontosságának a megerősítése érdekében beteggé teszi a gyereket, hogy őt ápolhassa. nagyon nehéz felismerni, nagyon, nagyon összetett a kérdés. Ott van az intézményi bántalmazás, amikor a kórházban, az iskolában, vagy a gyerekvédelemben nem tudjuk a gyereknek megadni a számára a legjobbat, vagy azt, ami az éppen abban az időszakban szükséges. Épp ezért azt lehet mondani, hogy a gyerekbántalmazás, vagy a gyerekbántalmazás megelőzése, az elhanyagolás megelőzése, az egy nagyon összetett kérdés, és nagyon jó, hogy most sokat beszélünk róla, mert így tudjuk ezt elkerülni, vagy megelőzni.
Úgy fogalmazott, hogy a jog egyértelműen kimondja, hogy tilos, és hogy a társadalom is inkább, egyre inkább ebbe az irányba mutat. Miért van mégis akkor az, hogy amikor én szülőkkel találkozom előadások keretében, vagy felnőttekkel, sokszor szakembereknek is tartok képzéseket, akkor ez a kérdés mégis valamiféle romantikus képzetet alkot, hogy de hát annak idején én is kaptam, és ember lett belőlem. Vajon miért van az, hogy elfelejtjük ezeket a traumákat, ezeket a lelki és testi traumákat? Vajon mi lehet emögött? Mit lát a doktor?
Nem mindig felejtjük el, sőt, nagyon sokszor öröklődnek ezek. Megfigyelhető az, hogy a bántalmazott gyermek úgy dolgozza fel a bántalmazását, hogy amikor majd ő lesz felnőtt, akkor ő válik bántalmazóvá. Neki teljesen természetes része az, hogy engem megütöttek, engem vertek, vagy engem, nekem azt mondta anyu, hogy ha nem jól viselkedsz, akkor nem szeretlek, ne? És utána ezt tanulta meg, és amikor fordul a kocka, tehát jön az új generáció, és ő lesz a szülő, akkor ő is ugyanezeket a pedagógiai módszereket, most idézőjelbe tettem a pedagógiait, mert ez hamis vagy rossz pedagógia, hiszen ettől nem fejlődik a gyerek, ugyanezeket használja, és ugyanebből származik az, hogy ez tömpen öröklődhet generációkon át.
Szomorú ezt hallani, de mindig ezt tapasztaljuk, hogy ez valamiféle minta.
Persze, mintákat követünk, az ember úgy tanul, hogy utánoz, és kit utánoz leginkább a saját szüleit, kit utánoz a saját környezetét. Nagyon nehéz utánozni az amerikai youtubereket, próbáljuk utánozni, de az nehezebben megy, sokkal nagyobb hatása van ránk a szülők, a pedagógusok, a kortárs közösségünk, és ott, hogy ott elfogadott a bántalmazás, akkor sokkal több lesz benne a bántás, sokkal inkább elfogadjuk, hogy mi is bántalmazóak lehetünk. Ha egy családban előfordult rendszeresen, hogy valaki kiabált, úgy oldották meg a veszekedést, hogy tányér tört, akkor a következő generációban is benne lesz a kiabálás, benne lesz a tányértörés, és ezekkel a generációkon átívelő hagyományokkal nagyon nehéz szakítani, nagyon tudatosnak kell lenni, és legyünk őszinték, azért a gyereknevelés, főleg a kisgyerekekkel való foglalatosság, az rendkívül fárasztó, és én nagyon-nagyon tisztelem azokat az édesanyákat, többnyire az édesanyák vannak 24 órában, és a hét minden napján, az év minden hetében a kicsi gyerekükkel. Hát igen, nagyon fárasztó, és nekik segítenünk kell, hogy ebben ne legyen baj.
Térjünk vissza egy pillanat erejéig a fizikai bántalmazásokhoz. Azt gondolom, hogy ha ezt a szót így kimondjuk, akkor mindenki számára pofonok, ütések, rúgások, zúzódások jutnak eszébe, de igazából mi tartozhat még ide, amiről esetleg azt gondoljuk a régmúlt tükrében, hogy azért ez mégis belefér. Van-e olyan, amit tudna doktor úr úgy mondani, hogy tévhit ezzel kapcsolatban azt gondolni, hogy ez nem fizikai bántalmazás?
Menjünk szépen sorban. A legkisebb gyerekeknek bármiféle lekötözése, leszorítása, megragadása az valójában fizikai bántalmazás. Nagyon régen hagyományosan a gyerekeket bepólyálták azért, hogy ne mozogjanak, hogy ne menjenek el. Tulajdonképpen a pólyába szorítás az bántalmazás, tehát az nem jó, senki nem szeretne gúzsba kötve feküdni néhány napig vagy hónapig. Van egy egészen speciális bántalmazási forma, ez a megrázott gyermek, vagy megrázott csecsemő szindróma, shaken baby, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szülő nem tud jól reagálni a síró gyerekre. nem szándékos bántalmazásról van szó, nem azért megy oda az anyuka vagy valamelyik rokon a gyerekhez, és rázza meg, hogy őt megölje, vagy agykárosodást okozzon neki. Csak a gyerek olyan hangosan sír, olyan nagy a feszültség, akár fáj a pocakja, akár irritábilis a gyerek, akár csak egyszerűen az életkorának természetes része, hogy ő többet sír, hogy az elfáradt anyuka, vagy az elfáradt gondozó nem tud ebben a helyzettel mit kezdeni, és oda megy, és megrázza. Ez a megrázás a kicsi gyereknél, akinek nagy a feje, nagyon gyengék a nyakizmai, előre-hátra csapódik a koponya, a koponyán belül megmozdul az agyszövet, és azok a pici hídvénák, amik összekötik az agyhártyát különböző rétegeit, abból vérzés indulhat. Ezen kívül, ahogy megmozdul az agy, a koponyán belül, az agyon belül lévő ideghálózatok is megsérülnek, és úgynevezett diffúz axonális károsodás jön létre. Nagyon nehéz felismerni, általában semmilyen külsérelmi nyom nem látszik ezeken a gyerekeken. A szemészeti vizsgálat tudja észrevenni, hogy a szemfenéken van bevérzés, és utána a tudatzavar miatt készítünk MR-vizsgálatot, és azon látszik, hogy ott van a vérzés.
A szülő ugyanakkor milyen jeleket vesz észre ezután?
Szülő azt látja, hogy a gyerek elhallgat, tehát akkor jól kezelte ezt a dolgot, aluszékony lehet, hányhat, és minden bizony a fáj a feje, tehát ezek nagyon súlyos koponyat sérülést okoz a megrázott vagy a shaken baby helyzet, de nem azért okozza, hogy ő agykárosodást okozzon, hanem nem tud mit kezdeni a sírással.
Rosszul kezeli a helyzetet.
Rosszul kezeli a helyzetet.
Mi számít ebben az elkövetés típusban, vagy hát rossz szülői magatartásban kisgyereknek? Meddig tarthat ez az élet?
Három éves korig.
Három éves.
Van egy nagy esélye. Egy éves kor alatt sokkal gyakoribb, akkor még kisebb meg, de három éves korig előfordul shaken baby sajnos a gyakorlatban.
Beszéltünk a leszorításról, lefogásról. Van ez a nagyon speciális. Van-e még valami, ami esetleg a praxisból látott?
Nagyon sokféle módon lehet valakit bántalmazni. Természetesen az ütés az benne van, de a fellökés az is benne van. Különböző eszközökkel való ütés, ezeknek a lenyomatai a bőrön különböző jeleket hagynak. Minden olyan helyzet, amikor forró tárgyhoz hozzányomják a bőrét, amikor leöntik valami forró eszközzel, ezek mind-mind okozott sérülések. Ezeknél azt gondolom, hogy vagy rosszul reagál a szülő, ami ott van, vagy pedig egy rossz pedagógiai módszert követ. Benne van sajnos a magyar, vagy az európai hagyományokban, hogy aki rossz, azt meg kell verni, ki kell belőle ütni, verni az ördögöt, a rosszaságot, a bűnt, mert abból tanul, természetesen nem ebből tanul, ettől csak fél vagy retteg, de ez pillanatilag most még a társadalmi hagyományainkban benne van, és akkor, hogyha valaki rosszul viselkedik, rossz helyre nyúl, rosszat tesz, akkor majd ráütünk egy picit a fenekére, vagy kap egy pofont, aminek nem is a fizikai bántása a nagy kockázata, hanem sokkal nagyobb, inkább a lelki.
Mit gondol azokról a régebbi típusú büntetési módozatokról, amely sarokba állítás, térdepeltetés, vagy éppen ugye elhangzott az elején, hogy intézményi abúzusokról is beszélhetünk. Sajnos régi gondolatok merültek fel bennem, a kokik, pajeszhúzások és egyébek.
Ezek mind-mind bántalmazások. Sőt, ezeknek pontosan az a nagy bajuk, hogy ezek nem a fizikai szöveti károsodása a bajuk. A fülcsavarás, a koki, a fellökés sport egyesületeken belül, vagy kollégiumokban ezek a beavatási szertartások. Ezekben nem a fizikai károkozás a baj, hanem ezeknek a lelki következményei. Amikor engem beállítanak a sarokba, hogy menj el és gondolkodj el azon, hogy mit csináltál rosszul, avval engem megaláznak, az nekem egy rossz helyzet. Nem segítenek megoldani azt a problémát, amibe kerültem. Lejtettem valamit, összetörtem valamit. Ha abban segítenek, hogy összetörted, gyere, összeszedjük, megragasztjuk, vagy kidobjuk, és csinálunk helyette egy másikat, tehát nem megoldást találunk, hanem azt, hogy ezért szenvedni kell, ezért neked rossz érzéseket kell érezned. ennek sokkal több lelki kára van, mint a fizikai bántalmazásnak. A fizikai bántalmazások között a szisztematikus fájdalom okozás pedig, tehát maga a fájdalom az ember agyában nagyon súlyos következményeket okoz. A hosszantartó fájdalom, az ismételt fájdalom, az beépül az ember elméjébe, és akár a krónikus betegek is, akiknek rendszeresen fáj valamiféle betegség vagy fejlődési eltérés miatt valamelyik testrészük, azoknak a folyamatos fájdalom az károsítja a személyiségüket. Ugyanez a személyiség károsodás egy bántalmazó helyzetben, ahol rendszeresen fájdalom történik, az ott van. De beszélhetünk csak a kinevetésről, amikor valakinek nem veszik komolyan a problémáját, és ezzel lelkileg alázzák meg, a nyilvános megszégyenítésről. Valószínűleg, hogy számunkra nem érdekes, hogy mi történik az óvoda középső csoportjában. Aki éppen bent van az óvoda középső csoportjában, vagy az iskolában, pont a harmadik B-ben, annak fontos, hogy a többiek mit gondolnak rólam. Egyetlen munkahely sem fogadja el a nyilvános megaláztatást. Nyilvánosan nem osztanak fegyelmi büntetést. Szerintem nem szabadna nyilvánosan kiosztani az angol dolgozat egyest. Mert akkor, amikor az angol dolgozat egyest én megkapom, mert nem tanultam rá, akkor nem egy visszajelzést kapok arról, hogy tanulj többet, hanem megszégyenülök a többi barátom előtt, mert nekem csak egyes lett ez a dolgozatom.
Milyen érdekes, ez már az egyetemeken bevett szokás, hogy csak a neptunkódot.
Igen, egyetemen neptunkód van, egy munkahelyen a főnök és a beosztott elmegy, és 4 szemköz beszélgetnek, vagy 6 szemköz beszélgetnek, hogyha a személyzet és a HR menedzser ott van.
Jó esetben, néha aztán ebből lesz a mobbing, ha ez adott esetben egy mindenkinek szóló e-mailben, vagy egy értekezleten történik meg.
De nem fogadható el egy nyilvános ítélethirdetés. Az nem a mi részünk. Nagyon sokszor a fizikai bántalmazás és a lelki bántalmazás az úgy átmegy egyik a másikba.
A fizikai kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy lehet ehhez adaptálódni? Meg lehet ezt szokni? Vagy nőhet ezzel kapcsolatosan bármilyen küszöb? Mert az most eléggé világosan kitűnt, hogy sajnos adott esetben ezzel a fájdalommal való együttélés torzíthatja személyiségünket, de hogy mégis ez okozhat valamiféle közönyt, vagy megszokhatja ezt egy gyerek, hogy őt bántják?
Látunk ilyet, nagyon-nagyon szomorú, amikor ilyesmit látunk. Amikor egy bántalmazó közegből bekerül mondjuk egy gyerek, úgyhogy eltört a végtagja, és tőle mondjuk vért veszünk, a műtéti előkészítéshez, vagy az érzéstelenítés beadásához, akkor ő nem zavarja a tűszúrás. Akkor azt mondja, hogy hát ez nem is fáj. Ennél sokkal jobban szokott fájni a többi. Pláne, hogyha az a tűszúrás az emberségesen történik, és elmagyarázzuk, hogy azért van szükség, hogy be tudjuk adni az altatószert, be tudjuk adni az antibiotikumot ezen a pici szilikon csövön keresztül, és ezért kell megszúrni a kezedet. És tartsd meg itt, légy szíves, ne haragudj, egy rövid ideig épp, hogy szúrni fog, utána el fog múlni a fájdalom. Akkor ezek a gyerekek hihetetlen együttműködést mutatnak. Még azok a gyerekek, akiknek még soha nem volt szúri a kezükben, az lehet, hogy sokkal jobban retteg mindettől, ő ezt nem fogadja el. Hasonlóan mondjuk a krónikusan beteg gyerekekhez, tehát aki rendszeresen jár orvoshoz, az még mondja, hogy nekem ezt a vénámat szúrd meg, ez szokott sikerülni, meg ez nem szokott fájni, és ő minden további nélkül szintén együttműködik.
Amikor bekerül valaki sérüléssel az orvosok kezei közé, mennyire jellemző az, hogy a gyerekek jelzik ezt önök felé, hogy ez nem egy sima baleset volt? Mennyire nehéz felismerni ezeket a jeleket, vagy egyáltalán hogy működik az ilyen? Hogy képzeljük ezt mi el?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és az elmúlt 10-15 évben rendkívül sok képzést, módszertani útmutató készült, hogy az orvosok felismerjék, az egészségügyi dolgozók, ápolók, védőnők felismerjék ezeket a bántalmazásra utaló jeleket. Nehéz felismerni. A gyerek továbbra is ugyanúgy ragaszkodik a bántalmazó szülőjéhez, aki megütötte, aki eltörte, ezt ugyanúgy szereti tovább, sőt, akár még jobban ragaszkodik, vagy még jobban szeretné elérni az ő elismerését. Általában azt kell mondanunk, hogy vannak persze típusos sérülési formák, típusos sérülési mechanizmusok. az 1946-os első közlemény, ami megjelent gyerekbántalmazásról Amerikában, azt egy radiológus írta le, aki azt vette észre, hogy koponyán belüli vérzést és combcsontörést észlel kicsi gyerekeken, és nem tudja összerakni, hogy ezek hogyan jönnek létre, és benne felmerül, hogy ezek nem véletlen balesetek. Igen, hogyha járni nem tudó gyermeknek eltörik a combcsontja, akkor keressük, hogy mégis mi történt. Persze van olyan élethelyzet, hogy üvegcsontbetegsége van, és akár spontán magától is, vagy a takaró el tudja törni a csontját, de hogyha ő egészséges, és ő nem tud járni, akkor ő nem tudja eltörni a combcsontját. Vannak olyan helyzetek, amikor a történet nem stimmel. Zavaros dolgot mond el anyuka is, a gyerek azt mondja, hogy nem tudja, hogy mikor sérült meg. Hát ilyen nincs. Azért mindenki emlékszik arra, amikor éppen elesett és eltört a karja. És minden sérülésnek, minden történetnek van története. És az a történet általában teljesen kristálytiszta. Játszottam, labdáztam, nem figyeltem, ráléptem a labdára, elestem, eltört. Ezek teljesen jól összerakható dolgok. Bizonyos sérülés minták jól látszanak. Magában a hemoglobin bomlási sorából látszik, hogy a sérülés hány napos vagy mikor történt. Amikor beütjük, akkor piros, aztán lila lesz, aztán majd zöld, barna, sárga is így felszívódik. Akkor, amikor azt mondják, hogy a gyerek leesett a lépcsőn, és ezért van rajta több sérülés nyom, de ennek a sérülés nyomnak sok színe van, akkor az nem igaz, hogy egyszer esett le a lépcsőn, vagy minden, az elmúlt héten minden nap leesett a lépcsőn, és akkor megvan az ok, hogy miért van különböző színű sérülése, vagy valaki nem mond igazat. Nem stimmel a történet és a látott sérülés. Ha valaki mondjuk önvédelmi sportra jár, és ő karatézik, és különböző színű sérülések vannak rajta, akkor az teljesen érthető, akkor volt edzésem múlt héten is, meg kedden is, meg most csütörtökön is, hát akkor most lesz rajta sérülés. És ezért több színű lila folt van rajta. Az orvosokat, a védőnőket, a gyermektraumatológusokat szeretnénk képezni erre. Erre vannak módszertani ajánlások, 2024 nyarán újult meg az egészségügyi módszertani ajánlás, hogy mire kell figyelni, és akkor, hogyha pedig észleljük és felmerül a gyanú, akkor milyen jelzési kötelezettségünk van.
Köszönöm szépen. Egy pillanat erejéig az elhanyagolásra szeretnék visszatekinteni. Nagyon sokféle formája van, de ha a szülőknek azt mondjuk, hogy elhanyagolás, akkor szerintem általában mindig a védőnői dolgok jutnak eszünkbe, a piszkos köröm, az ápolatlan haj, esetleg a ruházkodás, még talán az étkeztetés. Van-e itt bármi más, ami ide tartozhat, illetve egy speciális esetre szeretnék rákérdezni, ami néhány évvel ezelőtt rázta meg az országot, ez a fényevő családként elhíresült eset, hogy ez itt milyen tévhitek vannak a szülőkben, például itt ebben a fényevő családban, itt mi lehetett a félreértés?
Hát a fényevő család is nagyon összetett kérdés, mert ott volt egy eredendő betegség is, és utána a rossz ellátás. De azt gondolom, hogy a gyermeket természetesen úgy neveljük, ahogy mi szeretnénk, de nem lehet speciális diétákat tartani, vagy a diétákat egyeztetni kell az orvossal. Nem lehet az internetről vett elveket követni. Itt sokkal összetettebb kérdés a védőoltások kérdése, hogy védőoltást beadjuk, ne adjuk. A kötelező védőoltások nagyon-nagyon sok helyzetben segítenek. Azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, az, hogy ilyen kevés gyermekfertőző betegség van Magyarországon, és akár körülöttünk is már vannak járványok, ez mind ezeknek köszönhető. Lehetséges, hogy egy gyereknek speciális helyzetben nem jó az a védőoltás, ezért vannak a házi gyermekorvosok, ezért vannak a speciális védőoltás szaktanácsadók, hogy az egy-egy kivételben el tudjanak térni az oltási ritmustól. Viszont azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk egy immunbetegség miatt, vagy egy daganatos betegség miatt nem lehet beadni a védőoltást, annak pontosan a környezetében beoltott gyerekek egy fészekvédelmet jelentenek, és azért nem lesz járvány, azért nem fogja megkapni pontosan a beteg gyerek. Szerintem ezekben a helyzetekben a szülő jogai azok korlátozottabbak, és a gyerek érdekei, vagy a gyerek közösségek érdekei mutatnak előre. Én azt is elhiszem, hogy rendkívül nehéz helyzet mondjuk egy autista gyermek testvérénél, hogy kapjon-e védőoltást, vagy ne kapjon, hiszen van egy ilyen tévhit, hogy az autizmust okozzák a védőoltások. Ez természetesen tévhit, megvan az a hibás közlemény, ahol hamis adatokat közöltek, és ezért innen terjedt el. De itt szerintem tisztességes orvosi felvilágosítással, vagy védőnői felvilágosítással minden értelmes szülővel meg lehet beszélni, hogy mi az abszolút gyerek érdeke. Lehet, hogy ez nem 10 perc, lehet, hogy több óra, lehet, hogy elő kell venni a közleményeket, végig kell olvasni, és akkor meg lehet érteni a szülővel, hogy mi az ő, illetve a gyerekének az érdeke.
A COVID-helyzet rontott ezen a hozzáálláson hazánkban? Mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan?
A COVID, szerintem a védőoltásokon nagyon sokat remélem, hogy nem. Ott azért nagyon elterjedt, hogy a COVID segített a járvány leküzdésében, és nagyon sokan együttműködik. A COVID azért volt nagyon nehéz, mert bezárultak a családok. Érdekes módon a gyerek balesetek száma csökkent. Megjelentek egészen új balesetek, például a házi trambulin, mert nem lehetett elmenni a játszótérre, vagy a trambulin parkba, nagyon sokan megvették a hátsó kertbe a trambulin, és megjelent egy új sérülésforma, a kisgyerekek lábszártörése, amit a trambulinban szenvednek el, amikor többen ugrálnak. Tulajdonképpen ez is egy valamiféle elhanyagolás, vagy valamiféle speciális bántalmazási forma, mert nem volt elég ismerete. Az elején nekünk sem, aztán olvastuk az angol szakirodalmat, kiderült, hogy nekik is több ilyen sérülésük van. És mi nem tudtuk elég gyorsan átadni a szülőknek, hogy nem jó a trambulin, vagy nem jó a trambulinban egy 2 éves, meg egy 12 éves egyszerre ugrál. Mert amikor a 12 éves visszaérkezik, akkor olyan erők lépnek fel a trambulinban, hogy eltörik a 2 éves lábszárát. Ezt most, hogy megismertük, és el tudunk jutni a szülőkhöz, vagy próbálunk eljutni a szülőkhöz, ebben talán megelőzhető ez a sérülésforma. De itt van a biztonsági gyerekülés, vagy az autók passzív védő felszerelésének a használata, ami 2003 óta kötelező, tehát most már 20-valahány éve ez egy bevett gyakorlat. Nagyon sok szülő teljesen bölcsen biztonsági gyerekülésbe rögzíti a gyerekét, és úgy utaznak, de még mindig előfordul 10-valahány százalékban, hogy a gyerek nincsen bekötve biztonsági gyerekülésbe, és hogyha ott szenved balesetet, sajnos akkor ez egy súlyos sérülések jönnek létre, és az én értelmezésem szerint ez elhanyagolás. Tehát, hogyha nem védjük meg a gyerekünket ettől, az sajnos a mi hibánk.
A trambulin kapcsán jutott eszembe egy most sokat használt eszköz, ugye egyre inkább divatossá válnak ezek a rollerek és különféle elektromos közlekedési eszközök. Nagyon sokféle hírt hallhattunk ezzel kapcsolatosan, próbálják szabályozni, nem szabályozni, fékezni. Mennyiben nőtt meg ezen balesetek száma, vagy mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan? Féljünk, ne féljünk.
Hálás vagyok a kérdéssel. Exponenciálisan nőtt meg az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben az elektromos roller balesetek száma nagyon elterjedté vált, és sajnos nem kontrollált módon használják a gyermekeink. Nem a kicsi 100 wattos 10-20-szal menő rollerekkel van baj, annyival megy a bicikli is, hanem a nagy energiai rollerekkel, ami 25-35-45 km/órás sebességgel tudnak közlekedni, kicsi kerekük van, nem tudja megtartani, még a kisgyerek, vagy akár a kamasz sem ezt az energiájú eszközt. Minden ügyeleti ellátás során van súlyos sérült elektromos roller baleset. Ez szintén egyfajta elhanyagolás, vagy egyfajta információ hiány. Nem hiszem, hogy senki, hogy megvesz a gyerekének egy több százezer forintos eszközt, vagy bérel egy több százezer forintos eszközt, akkor ő azért béreli ezt, hogy ez rossz legyen, vagy ártson a gyerekének. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem tudja, hogy milyen veszélyforrások vannak mögötte, és ezért nem gondol rá.
Milyen típusú sérüléseket szenvednek el leggyakrabban?
Koponyasérülést, arckoponyasérülést, végtagtöréseket, de itt az a baj, hogy nagy energiájú a sérülés. Ameddig egy sima, egyszerű rollerrel felborulok, lehet, hogy eltörik a csuklóm, de azt csak be kell gipszelni, vagy helyre kell tenni, és sokkal könnyebb meggyógyulni. 35-45 km/órás sebességgel esek el, akkor abból általában lesz súlyos sérülés, amit nehezebb helyre tenni, rögzíteni, És hát a legnagyobb baj ez a koponya agysérülés, tehát amikor a fejünk vagy a fejben lévő agyszövet sérül, vagy idegszövet sérül, akkor annak a következményei azok nagyon súlyosak lehetnek.
Többször említette a kortárs bántalmazásokat, és ezeknek a lelki oldalát több műsorban is tárgyaltuk már. Mennyire gyakori az, hogy az offline térben találkozó fiatalok tetlegességig jutnak, és esetleg ez olyan súlyos fokú legyen, hogy önöknél kötnek ki az érintettek?
Sajnos ebből is van majdnem minden héten olyan gyerek, akit megvertek az iskolában, vagy megvertek a téren az úgynevezett barátai, tehát az a szűk kicsi gyerek közösség, akivel ő jobban szeretne lenni, ahol fontos, és sajnos minden évben találkozunk olyan öngyilkosságot elkövető, vagy öngyilkossági kísérletet elkövető gyerekkel, aki azért teszi mindezt, mert a ő számára fontos közösség, az iskola, osztály, baráti társaság olyan kommunikációt folytat, elsősorban az interneten, az online térben, a különböző oldalakon, amik számukra elfogadhatatlanok, vagy olyan mértékben nem találják ennek a megoldást, hogy csak az egyetlen megoldás az önkárosítás. Sajnos nagyon sok falcoló gyerek van, akik tulajdonképpen ebben szinte csak segítséget kérnek. Nem fog belehalni, amikor a bőrét megsérti, de folyamatosan azt jelzi, hogy ez neki nem jó. Természetesen ebből a traumatológián csak a sebet tudjuk ellátni, össze tudjuk varni, össze tudjuk rakni a csontot, tudjuk rögzíteni, de ezeknek a lelki következményei azok nagyon-nagyon súlyosak. Szinte minden esetben együtt kell dolgoznunk pszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel, hogy a megfelelő ellátást tudjuk biztosítani.
Nem minden szülő tudja, hogy mit jelent a falcolás. Ebben kérünk egy kis segítséget, illetve még abban, hogy hogyan vehet észre a szülő, hogy a gyermeke ilyet csinál, mert az is egy nagyon picit tévhit, hogy a falcolás minden esetben segélykérés direkt módon, hiszen ezt rejtegetik a gyerekek sokszor. Milyen eszközökkel, hogyan szokott ez zajlani?
A falcolás, az önsértés nagyon egyszerűen mondjuk az alkarbőrét, vagy a test különböző részén a bőrét vágják el pengével, késsel, borotválkozó eszközökkel. Az önsértésnek van egy fájdalomokozás, és a fájdalom egy pszichés megkönnyebbülést is jelent, amikor nagyon nagy nyomást érez magában. Van, amikor ez egészen felületes, és akár magától meg is gyógyul. Van, amikor ezek sajnos mélyebbek, és fontos képleteket elvágnak. De ezek mindig egy pszichés problémát jelentenek. A szülőknek nagyon nehéz dolguk van, mert persze ők ismerik legjobban a gyereküket, de az, hogy mikor változik meg a gyerek, mikor tér el a szokásostól vagy a normálistól, mert ez nem egyik pillanatról a másikra történik, nem fekete meg fehér, hanem sokkal inkább egy ilyen színes vagy egy szürkárnyalatos átmenet. Több hét, több hónap alatt történik meg a változás, hasonlóan, mint a kábítószerfogyasztáshoz. Amikor szépen lassan megváltoznak a fontossági sorrendek. Nagyon nehéz kérdés, én is két gyereket felneveltem a feleségemmel, és nagyon-nagyon aggódtunk érte, nem tudom, hol kopogjam le, itt a stúdióban nem szabad kopogni, de megúsztuk, most már elég felnőttek. Nagyon nehéz kérdés az, hogy felismerjük. Nem tudok rá bölcsebbet mondani, mert együtt kell élni, nagyon sokat kell beszélgetni, nem csak szülőnek kell lenni, hanem jó barátnak, ilyen lelki szemetes ládának. Az a legjobb, hogyha az anyuka elmondjának, el lehet mondani a szerelmi nehézségeket, el lehet mondani, hogy hú, én most nagyon szeretnék valamit elérni, és nem sikerült, nyugodtan lehet hibázni. Egy családon belül még a legjobb ezek a lehetőségek. A szülők zseniálisak, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben tök jól reagálnak. Egy szerető, jó családi közösség talán a legnagyobb védőháló, és talán így lehet segíteni a gyerekeknek.
Doktor úr, az van az utolsó kérdésem, hogy mit tanácsol a szülőknek, de ezt most részben egészben elmondta, de ha mégis lenne valami, ami jó tanácsként megfogalmazható, akkor az utolsó mondatok között mi szerepel?
Ne bántsuk a gyerekünket, ez teljesen egyértelmű. Természetesen szeressük, hiszen a gyerek a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb adományunk, amink van. A család azért jön létre, hogy a gyereknek jó legyen, és próbáljuk meg azt végig gondolni minden egyes döntésünkkel, hogy mi a gyerek érdeke. Igenis, a gyerek érdekét kell szem előtt tartanunk, és akkor valószínűleg nem fogunk semmiféle bántalmazást, vagy a gyerek számára rosszat okozni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Vendégeimnek mondom, hogy a mai műsorban dr. Kassai Tamás szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és mielőtt lezárnám a műsort, köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Doktor úr, további szép estét kívánok!
Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet!
Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.